Szeretett esély, bizonyos átételem alapigét Pál apostolnak a kolosi gyülekezethez írt levele 4. részéből olvasom, a 4. résznek a 2. verséből. Az imádkozásban legyetek álhatatosak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Amen. Szeretett testvéreim, a karácsonyi ünnepi készülődésnek az előre haladtában egyre több helyen hallhatunk, olvashatunk olyan jó tanácsokat, amelyek arról szólnak, hogy hogyan is lehet a készülődést értelmesebbé tenni, hogyan lehet a várakozás idejét, az ünnepi várakozásnak az idejét még tartalmasabbá tenni. És ezeknek a jó tanácsoknak a sorában az egyik cikkben arról lehetett olvasni, azzal kezdte a cikkéről, hogy milyen jó találmány az adventi kalendárium, amelyet meg lehet tenni a gyerekeknek, oda lehet adni nekik advent első napján, vagy már előtte, hogy ott legyen nekik, és amelyik napról napra lehetővé teszi azt, hogy gondolom általában ébredés után a gyerekek kinyitva az ajtót, a naptár következő napját, amögött apró meglepetést találjanak, és azt írta a cikk írója, hogy mert ez a lehetőség, ez az eszköz, ez a módszer könnyebbé teszi a várakozásnak az idejét. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy idézőjelben boldog békeidők azok, amikor még az ünnepi várakozásnak az idejét is meg kell könnyíteni, hiszen emlékeim és tudomásom szerint régen maga az ünnepi várakozás volt az, ami az embert a sors elviselésében, a mindennapok terhehordozásában, már az ünnep előkészületben azzal a lelkülettel ajándékozta meg, hogy könnyebb így a sorsom, hogy várhatom azt, hogy jön az ünnep, hogy jön a különleges nap, és ehhez képest most már ott tartunk, hogy az ünnepi várakozás is könnyebbé kell tenni. De ezt csak zárójelben jegyeztem meg, és azt kívánjuk a jelenlévő kisebb és nagyobb gyerekeknek is, hogy valóban az ünnepi várakozás azért legyen elviselhető nekik, mégpedig olyan értelemben is, hogy tényleg ne vonja el a figyelmüket, sőt segítse nekik összpontosítani arra, amikor eljön az ünnep, akkor igazán tudjanak ők is, és velük együtt mi is ünnepelni. És mégis ez a megfigyelés, ez a jó tanács, ez a sokunk által alkalmazott eszköz rámutat arra, hogy az ember nem mindig találja fel magát akkor, amikor tudja, hogy jön valami fontos alkalom, tudja, hogy addig még van valamennyi idő, és hogy ezt az addig eltelő időt valamivel jól kellene kitölteni, hogy ezzel az idővel egyáltalán jól kellene gazdálkodni, és hogy ebben az időben sem kellene ölbetett kézzel ülni, mert olykor ez is megtörténik, hogy az embert annyira betölti a várakozás a remélt nagy napnak, a remélt ünnepnek, de nem is biztos, hogy itt csak karácsonyra, nem is biztos, hogy itt csak örömteli ünnepre, lehet, hogy itt egészen másra, a mélységből szabadulásra, a betegségből gyógyulásra, a gyászból megszabadulásra kell gondolni. Tehát, hogy annyira várja az ember ezt az eljövendő kegyelmi időt, hogy addig szinte megbénul, és ahogy előbb mondtuk, nem nagyon tud magával mit kezdeni. Ezért tehát fogadjuk el azt, hogy valóban jók az ünnepi előkészületek, hiszen, hogyha valóban az ünnepre segítenek felkészülni, hogyha valóban azt készítik elő a körülményekben és a külsőségekben is, de még inkább bennünk lelkileg és a szívünkben legbelül is, akkor jók az előkészületek, és akkor is jók az előkészületek, hogyha ezek nem nyomják agyon magát az ünnepet, vagy az ünnepre készülő embert, hogyha tényleg segítenek a várakozásban, és nem siettetik az ünnep eljöttét, aztán, hogy legyünk túl az ünnepen, hanem valóban arra segítenek minket az előkészületek, hogy méltóképpen ünnepelhessünk. Én azt remélem, hogy mindannyiunknak ilyen ünnepi előkészületi lehetőségeink vannak, amelyek bennünket arra segítenek, arra mozdítanak, arra ösztönöznek, hogy Jézus születése ünnepére mi magunkat is méltóképpen felkészítsük, és az addig még hátralévő időnkkel is jól tudjunk gazdálkodni, és úgy teljenek ezek a napok, most még mondhatjuk, hogy hetek, hogy valóban méltó legyen az ünnephez magához is. Szeretett testvéreim, az imént hallott ószövetségi igében akkor szól a próféta által a választott néphez Istennek a szava, amikor fogságban vannak. Fogságban vannak távol a szülő, illetve sokaknak már nem is szülő földjétől, hiszen a fogságban születtek, távol vannak tehát a Szentföldtől, a saját hazájuktól, és olyan fogságban vannak, amelyből várják a szabadítást, a szabadulásnak a lehetőségét, ami nem jelentett más, mint azt, hogy felkerekedhetnek, visszaindulhatnak, megtehetik a hosszú utat hazafelé, és célba érve elmondhatják, hogy újra ott vagyunk, őseink földjén, újra ott vagyunk a templomhegyen, újra építhetjük a szent hajlékot, és felépíthetjük Jeruzsálem városát is. Ebben a helyzetben, amiben akkor voltak Izrael fiai, az volt a természetes emberi magatartás, hogyha újra és újra felparaszolják a sanyarú helyzetüket imádságaikban az Úristennek, hogyha nem szűnnek meg panaszkodni, hanem mindent lelkiismeretesen és aprólékosan elsorolnak, hogy milyen rossz soruk van, hogy mennyire hiányzik nekik az otthon és a templom, hogy hogyan bánnak velük az ellenségeik, az a természetes emberi magatartás, hogyha állandóan ébren tartják a panaszkodásnak az áradatát, hadd hallja, amit amúgy is lát az Úr, hogy nem jó ott nekünk, hogy innen bennünket meg kell szabadítani. És éppen ezért a könyörgés tartalma természetes emberi módon nem lehetett más, mint az, hogy minél hamarabb jöjjön a szabadulásnak az alkalma, minél hamarabb indulhassunk, minél előbb visszatérhessünk a Szentföldre, minél előbb meggyógyíthasson bennünket az Úr a távolban, a fogságban szerzett sebekből, minél hamarabb helyreállhasson az Isten tisztelet a jeruzsálemi templomban, minél inkább helyreálljon a kapcsolat, az igazi kapcsolat, a közvetlen kapcsolat, a választott nép és az Úristen között. De azt gondolom, hogy a legtöbben mi magunk is ennél mást nem igen tudnánk elképzelni, mint hogyha az ember bajban van, rossz helyzetben van, akkor igenis panaszolj el, hogy milyen állapotban van, és igenis ne szűnjön meg könyörögni azért, hogy minél hamarabb megváltozzon ez a helyzet, eljöjjön a szabadulásnak az ideje. És ehhez képest, amit Ézsaiás könyvében olvastunk, abban az Úr egészen mást mond a saját népének. Nem arról van szó, hogy jaj, meghallottam már, milyen rossz helyzetben vagytok. Nem arról van szó, hogy ne féljetek, majd én lerövidítem az időt a várakozásnak, nem az ünnepi, hanem a keserves várakozásnak az idejét, hogy ne kelljen annyit szenvednetek, már így lélekben sem, hogy mikor szabadulhatunk meg, hanem Isten egészen másról beszél, mint ami emberileg természetes volna. Arról szól Isten, hogy itt az alkalma annak, hogy bűnbánatot tartsatok, hogy visszagondoljatok mind arra, amit vagy ti magatok, vagy az előtetek járt nemzedék elkövetett a Szentföldön, a tejjelmézzel folyó országban, az ígéret földjén, amikor állt a templom, amikor álltak Jeruzsálem falai, amikor ott volt az alkalom arra, hogy ez a kapcsolat Isten és népe között ez tökéletes legyen. Gondoljatok vissza arra, és bánjátok meg mindazt, amivel tönkretettétek ezt a kapcsolatot, a sok engedetlenséget, a sok bűnnek az elkövetését, tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert most van itt az alkalma annak, igen, ott, a mélységben, a távolban, az ellenség közepette, a templom, az áldozati kultusz nélkül, hogy a lélekben is térjetek meg, és bánjátok meg minden bűnötöket. És másrészt pedig, ahogyan Isten elsorolja, hogy mi mindent tett ő, itt az alkalma a hálaadásnak is, a hálaadásnak a fogságban, a távolban, a mélységben, a kietlen földön, lelkileg mindenképpen, hogy hálát adjatok mindazért, amit Isten megtett értetek, megtett az egész emberiségért, megtett a saját nagy nevéért, és ezért azt mondhatjuk, hogy Isten nem panaszt vár a saját népétől, és nem azt a könyörgést várja, hogy minél hamarabb jöjjön már a szabadulásnak az órája, hiszen itt is és mindenhol a proféták azt hirdették, hogy Isten nem a választott nép érdemeiért, hanem egyedül saját magáért, az ő nagy és dicső nevéért fogja megtenni, elvégezni, véghez vinni a zsidók megszabadítását a fogságból. Isten tehát elhatározta, aki az ítéletet meghirdette, a fogságba engedte a népét, elhatározta a szabadításukat, összegyűjtésüket a távolból, visszatérésüket, visszavitelüket a Szentföldre, tőlük tehát azt várja, hogy hálásak legyenek, igen, ott távolban is, igen, ott a mélységben is, ne felejtsék el, hogy ők hálával tartoznak Istennek. És egészen biztosan, szeretett testvéreim, Pál apostol, aki maga is a választott nép tagja volt, hiszen zsidónak született, és a legvallásosabb, legkegyesebb nevelést kapta, egészen biztosan megtanították neki ezt a mesterei, de már a saját szülei is, hogy a mélységben, a megpróbáltatásokban, amikor úgy érzi az ember, hogy panaszra lenne oka, szabad mégis hálásnak lennie Istenhez, hiszen Pál apostol ezt a most hallott mondatát fogságban írja. Emlékezzetek meg az én bilincseimről is, írja a levélben. Ő maga fogságban van, a vele lévők helyzete sem mindig könnyű, és mégis ő a fogságból ezt írja a gyülekezetnek, hogy ne szűnjetek meg hálát adni. Én azt gondolom, hogy ez az üzenet valóban szól nekünk is, akik nem viselünk fizikai bilincseket, akik a bevezetőben nem, tehát olyan jó helyzetben vagyunk, hogy még az ünnepi várakozás is meg akarjuk könnyíteni gyermekeinknek és önmagunknak is. Nekünk szól az ígének az az üzenete, hogy mi se felejtsünk már el azért hálát adni. Ne felejtsünk el hálát adni Istennek, még akkor se, hogyha az ünnepi, a karácsony ünnepi készülődés inkább a kéréseknek az ideje. És nem csak a gyermekek számára. Én is szoktam kérdezni a hittanosokat, ha tudom, hogy születésnapjuk közeledik, vagy éppen most így karácsony előtt, hogy is mit szeretnétek, vagy mit kértek. És úgy örültem, amikor tegnap is megkérdeztem ezt egy családban, akkor az volt a válasz, hogy ő még nem kér semmit. Ő még nem kér semmit, és ezért megvan a lehetőség annak, hogy tényleg meglepetést készítsünk neki. Ő még csak tudja, mert tudja már, hogy születésnapja közeledik, és abban a boldog várakozásban van, hogy a szüleiben bízik annyira, hogy ők majd nagyon jó ajándékot, nagyon jó meglepetést fognak készíteni neki. Nem csak a gyermekek részéről tehát, hanem valljuk be, mi sokszor, mi felnőttek is karácsonyhoz, vagy az évvégéhez közeledve, tele vagyunk kérésekkel, hogy mi mindent szeretnénk megkapni még az Úristentől. Úgy teszünk, mintha nem tudnánk, hogy ő nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk. Úgy teszünk, mintha azon múlna, hogy mi emlékeztessük akár napról napra, hogy de még azt is szeretném. Nem esünk-e abba a csapdába, hogy talán úgy imádkozunk, hogy de hát még ezzel is tartozol nekem. Még azt is szeretném megkapni, nehogy abba a hibába, csapdába esünk, hogy Istent állítjuk a falhoz, hogy de hát még mennyi mindennel tartozik nekünk a helyett, és ezért örülök annak, hogy a mai igében ez a biztatás, ez a felszólítás szól nekünk, ahelyett, hogy hálát adnánk neki mindazért, amit már eddig is megkaptunk, és éppen azért, mert tudjuk, hogy már eddig is mennyi mindent kaptunk, tudhatjuk, hogy ezután is még nagyon sok mindent fogunk kapni őtőle. Ezért tehát van okunk a háladásra visszatekintve a múltra is, és van a munka háladása előre tekintve a jövendőre is, igen, most erre a néhány hétre még karácsonyig, azután az év végéig, és azután a következő évekre, egész még előttünk lévő életünkre van okunk hálát adni, mert egészen biztosan Isten meg fogja nekünk adni azt, ami a javunkra szolgál. Legyünk olyanok, mint az előbb említett kisgyermek a tegnapi, hogy merjünk bízni abba, hogy az Úristen tudja, hogy mit készítsen nekünk, hogy milyen meglepetést készítsen nekünk, hogy milyen boldogító ajándékot készítsen nekünk. Merjük ő rábízni, hogy ő jobban tudja, mint mi, hogy nekünk mire van szükségünk. Ezért jó az apostol biztatása, hogy ne szűnjünk meg hálát adni, mert nekünk szabad úgy készülnünk az ünnepre, hogy a listánkat ha van, és kinek nincs, félretesszük, és hálát adunk azért, hogy Isten már tudja, hogy nekünk mit készített, és ő tudja a legjobban, hogy mikor fogja azt nekünk átadni. Tudjuk, hiszen sokan vagyunk, akik mögött már elég nagy élettapasztalat van, nem biztos, hogy december 24-én este 8 órakor fogja átadni. De hogy át fogja adni azt, amire szükségünk van, akkor, amikor szükségünk van rá, abban viszont mi biztosak lehetünk a saját tapasztalataink, de a hitbeli bizodalmunk miatt is, hiszen ezért tud Pál apostol is bilincseket viselve, fogságban arra kérni másokat, amit ő maga is gyakorol, ne szűnjetek meg hálát adni. Én azt gondolom, szeretett testvéreim, hogyha már az ünnepi várakozást meg kell könnyíteni, akkor a hálaadó imádság, az örömteli imádság lehet az egyik legjobb eszköz arra, hogy ezt megtegyük, hogy a várakozásunk addig, amíg Isten megadja nekünk azt, amire szükségünk van, addig értelmesen teljen, tartalmasan teljen, vidáman teljen, és felemelő érzéssel fogjon el bennünket. Így tudunk háladással már előre méltóképpen és igazán készülni az ünnepre, hogy aztán magán az ünnepen és annak elmúltával is ismét csak igaz legyen ránk Isten igéje, ne szűnjetek meg hálát adni. Amen.